Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you.
Az apácák igen kevésre szoktak emlékezni hajdani világi korukból, még akkor is, ha ez túlterjedt a gyermekéveken. Nem pusztán az áhítat s a földi dolgok köteles megvetése ennek az oka, de az itteni élet rövid időn teljesen átalakít, új tartalmakkal tölt el, szűkkörű, de annál intenzívebb és teljesebb új képzeletvilággal és oly sajátos, oly erős érdeklődéssel, mely csak nem teljesen kiszorítja a régit, a távolit, és túl bonyolultat, melyet alig is ismertek, vagy melynek elkedvetlenülten búcsút mondtak. A szép Virginia nővér is csak igen korai ifjúságát élte le kinn, egy szép érseki városban, hol olasz származású apja félig művész, ismert templomi karmester volt, és ő egy másik ottani szerzett apácáihoz járt iskolába. 18 éves lehetett, mikor az apja elhalt. Egy év múlva anyja újból férjhez ment, egy szép vívómesterhez, aki iránt a kislány szenvedélyes, keresztényietlen gyűlöletet érzett. Akkor határozta el, hogy zárdába lép, mégpedig messze a szülővárosától, mostohájától és az ismerős családoktól, mert hisz rokonai nem voltak ebben az országban. Később, mint abbégalléros jelölt, sokat és forrón imádkozott bűnbocsánatért, s töredelmesen bánta az oktalan gyűlöletét anyja férje iránt, kit hisz alig ismert. Csak hamar megnyugodott, a gondviselés eszközének tekintve az érzést, mellyel őt hivatásához késztette. Imádkozott családja lelki üdvéért, csak hamar teljesen elfelejtette őket. Ideben fejlődött ki minden lelki vonása és képessége ebben a világban érett emberré, és ez kötötte le minden szálával és sajátosságával. Első időben még tanult és vizsgákra készült, az öreges Kunigunda mellé volt beosztva, a bennlakók helyettes felügyelőjéül, akkoriban sokat tűrt e különös teremtésnek, ki néha csúful leszitta őt is a növendékek előtt. Mondják, az öreg valaha régen egy német uradalmi erdésznek volt a leánya, s özvegy, csendes apja mellett ő tartotta rendben a tolvajfavágókat, a korhelyes vadászlegényeket és kerülőket. S a termetes kisasszony szörnyű nyelvétől a legmarconább vadorzó is megszaladt. Egy növendék véletlenül földie pletykázta ezt talán sok évvel ezelőtt, s az ilyen történetek fennmaradtak itt generációkon keresztül. A derék piros nő itt is tisztaságot és rendet tartotta rábízottak közt, annyi szent igaz. És ezért, meg hogy óra műpontossággal végezte köteles napi imáit, olvasóit és a penitenciákat, és mindig szabott időben áldozott, tisztelték és megbecsülték. Bár az alárendelteknek sokszor adott alkalmat érdemek szerzésére a béketűrés erénye által, s bár akinek nem volt vele dolguk, hát a mögött jó akarattal mosolyogtak furcsaságán. E retteget hangos teremtés lelke egyszerű volt és naív. A nappaliban egy öreg, beteg szobapálmáját úgy ápolta, mint egy kedves gyermeket. S nagy szünidőkön, mikor a növendékek távol otthonukban mulattak, s csak néhány árva lézengett itt, mondják, ezekhez szelíd és engedékeny volt, és a szokatlan csendben naponta elsírdogált magában, a rég elhalt apácákon, emlegetve kedves szokásaikat. Máskor elfogta valami együgyű kíváncsiság, magához szólított egy-egy kis növendéket, s kifaggatta a kis gyanútlant otthoni sorsáról, szüleiről, vagyoni és egyéb viszonyaikról. Ilyen beszélgetésekben igazi asszonnyá vedlett vissza. Naív és elfogult nénike volt, aki célzatosan azt hozta ki a gyermekekből, hogy a világon szörnyű lehet az élet, mindenki nagyon szegény, a házastársak veszekednek, a férjek verik a feleségüket, a rokonok irigyek. Jaja, so is die Welt, mondta elégedetten az értesülésekkel, és útjára engedte a megrémült kislányt. De ha ez aztán valaha válogatni merészelt az ételben, tányérján hagyva a borzalmas nürnbergi répát, csúnyán fejéhez verte. Otthon megennél, koplaló ez te fratz, te pinkli! Egy fokkal ilyenkor setétebbre pirult, villámló szemekkel várta meg, míg szegényke rémülten torkába gyűrte az embertelen főztet. Csak akkor ment tovább, hangtalanul mormoló szájjal, egy olvasó szemet lecsörrentve fekete zsinóron. Ilyen volt. Ám a szép olasz nő Virginia csak hamar rájött, mire rejtőzik az öreg káplár önkénye és zsímbelő dühe mögött. Titkolt és szemérmes gyöngét hajlam, melynek ő volt tárgya, a fiatal eszes nővér. Eleinte kacérkodott is vele egy kicsit. Később, mikor egyre kevésbé igénytelenné, csak hamar terhessé is vált az esetlen hódolat, melyben a véne apáca már-már felolvadt, mely élete egyetlen és legmélyebb élménye lett. Még később, mikor testvérek és növendékek észrevették s mulatták a dolgot, az ifjú nő elrüstelte, csak hamar áthelyezését kérte, s csak gúnytűzött az öregből a többiekkel együtt. Áh, liebe, liebe Schwester! Kunigunda bíbor arccal jött felé. Reszkető zavarral sután bogozgatott egy csomót az olvasója zsinegére, hogy tudhassa, hol hagyta abba az imát. Úgy mozgott, olyan volt, mint egy csínyen kapott kis növendék. Csak hogy óriási arányokban. Virginia minden ellenérzése mellett is nem állta, hogy ne mosolyogjon. Ah, milyen ritka vendég itt nálunk az internátusban, folytatta az öreg németül, és felé nyújtotta tömzsi kezét. Hogy mint van, kedves nővér? Mindig jól, Urunk Jézus kegyelmével, felelte a vendég szertartásosan. Sok dolga van persze, ó, tudom, azért hanyagolja el annyira régi embereit, régi otthonát, és hogy szolgál a becses egészsége, kedves nővér? Köszönöm, már egészen jól, Istennek hála. Mindörökké ámen, jöjjön csak nézze meg a kertünket, milyen szép még. Bizony a nyáron, nagy szünidőben sokszor gondoltam rá, hogy egy szép vasárnap délután meglátogat bennünket. Ide készítettem széket, úgy, mint régen, mikor még itthon volt ebben a kertben, mikor együtt imádkoztunk itt a nagy fa alatt. Aztán elbeszélgettünk uzsonnáig, emlékszik? Hogyne, mosolygott Virginia, és eszébe jutottak a szidások, zsémbelődések az öreg rikácsoló hangján. Bizony minden épp olyan itt, mint 7 évvel ezelőtt, mikor én itt voltam. Csak az orgonabokrok nőttek meg, és a fák öregebbek 7 esztendővel. Mi magunk is fiatalabbak voltunk akkor. Sóhajtott az öreg valami furcsa, érzelgős arcfintorral. Fiatalság, bolondság, felelte Virginia, megint diplomásan mosolyogva, és széles, papos mozdulattal ült le a kerti asztal melletti székre. Így beszélgettek. Bár egy házfedélt akarta be őket, mégis életmódjuk szigorúan előírt rendje úgy elkülönözte, hogy azok, akik más szárnyban laktak, egyebütt dolgoztak, alig érintkeztek egymással, mert az apácák refektóriumában kötelező volt a szent hallgatás. Míg együtt étkeztek, a templom pedig az áhítat helye. E mesterséges távolság jó meleg ágya volt a különös és fantasztikus hevüléseknek, mely csak ritkán vonatkoztak közeli társnőre. Legtöbbször a leginkább elkülönített nővért, jelöltet vagy képezdésznőt illették. A sötét öreg ház át meg át volt szőve ilyen megnevezhetetlen és izgalmas rokonszemvekkel, a templomból kijövet áruló pillantások estek, a szentelt víztartó peremén reszkető kezek érintették egymást, lopva, éteri könnyedséggel, ám feledhetetlen érzésekkel, s egy véletlen találkozásnak a folyosón, egy köszönésnek, egy elsuttogott szónak, életre, egy nagyon is belső és jeltelen életre kiható jelentősége volt. És az ilyen légies kapcsolatokról, bármely titkoltak voltak látszólag, rendesen tudott az egész zárda. Egy-egy új érzelemnek vagy egy hűtlen pálfordulásnak hírét messze fiókrendházakba is elvitte a hír, valamelyik áthelyezett testvér, Néhány sejtető célzásból tudomásul vették a Dunántúl és Erdélyben, a szép fiú mellettű gyermektelepen s a régi zólyomi kastélyban, hová nagybeteg apácákat üdülésre küldenek. Én is voltam fiatal, sóhajtotta néha ábrándos elnézéssel, megértő szívvel egy-egy középkorú testvér, kinek még vannak ábrándjai, de az öregek rendesen fejcsóválva rosszallóan emlegetik-e dolgokat, bár nem kevesebb érdeklődéssel kísérik. Simonea, aki az új Bertolda előtt volt a kandidátorok főnöke, ingyen szokta oktatni báránykáit a péntek esti fejmosások idején. A folyósó az árdában az, ami a világban az utca. Aki szükségtelenül és sokat jár a folyósóra, arról tudni lehet, hogy nem ok nélkül teszi. Az olyan itt, jól jegyezzétek meg, mint akit odakünn utcalánynak neveznek. S az ifjú körgallérosok, a szívdobogva és izgalomtól vacogó foggal el is surrannak valamelyik szent vértanú fakóra feketült képe előtt, egy-egy fordulónál vagy a lépcsők felett, a lurdi barlang mécse halvány világánál, egy drága, véletlen találkozóért, mely betöltse tartalmával néma életüket. Ó, buzgón meggyonták, hétvégével mind e bűnüket, s forrón megvezekeltek. Bőséges imában a hideg kövön azért, hogy egy földi lény iránti vonzalom elhomályosítá lelkükben Isten szeretetét. És a jövő héten újból vétkeztek, és mindig. Még csak ifjúságuk el nem múlott.
Hangtörténetek című műsorunk 168. epizódja 2026.06.20-án kerül adásba. Ismét egy szép dátum szám. Mai felhozatalunkban többnyire ismert zeneszerzők művét hallgatjuk, kivéve talán a legelsőt, Alfonso Ferra Bosco reneszánsz muzsikáját, és ma is velünk volt a versmondó lány Ildikó, aki után Schubertet hallgattunk, hogy pontosan mit hallgattunk, és mit fogunk még erre szokás szerint. Kedvenc zenés szerkesztőm dr. Szabó Attila válaszol, aki ma is interneten keresztül van velünk. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok! Jó, hogy említetted, hogy ismeretlen volt ez az Alfonso Ferra Bosco, valójában az ifjabb. Annyira ismeretlen volt, hogy még az apukája se ismerte el, idősebb Alfonso Ferra Bosco, aki ugyanis nem csak hogy törvénytelenül nemzette a gyermeket, hanem ott is hagyta. Ez azonban Alfonso Ferra Bosco ifjabbat nem zavarta, talán még jobban is járt, mert így szerencsésebben alakulhatott sorsa. Egy zenész kolléga nevelte fel, első Erzsébet szigorú személyes felügyelete alatt és pénzügyi támogatása mellett. Egy shakespeare-i korszakban élt jeles lantosról és Viola da Gamba művészről beszélünk, aki jó barátságban volt akkorra művészeivel. Ugye ismerjük, hogy Shakespeare-nek volt még két kollégája, ugye Christopher Marlowe és Ben Jonson, akiknek ugye az a szerencsétlen pekhes sors jutott, hogy kortársai voltak Shakespeare-nek. Így aztán a rendkívüli tehetségük mindig árnyékban maradt. Na hát ennek a Ben Jonsonnak volt jó barátja, ifjabb Ferra Bosco. Nagyrészt írta a kísérőzenéket Ben Jonson drámáihoz. Ferra Bosco három rövidebb fantázia nevű darabját hallhattuk. Az Esperion együttes előadásában, ezt ugye tudjuk, Jordi Savall világhírű régi zene együttese. A reneszánszból nyomban a 20. század elejére csöppentünk, pontosabban a 19.-20. század fordulójára. Akkor volt ugyanis Kafka, Margit, Zárda, Növendék. Ott végezte ugyanis középiskoláit Zárdában, és ennek alapján írta nagyszerű regényét, az 1917-ben a háború alatt megjelent Hangyaboly című ilyen rövid regényét, amit ajánlok mindenkinek elolvasásra. Nem csak a feministáknak, hanem azoknak is, akik egyáltalán érdeklődnek a század elejé viszonyok iránt, akik egy zárt közösségben élő női kis társadalom valóságos hangyabúj életébe próbálnak egy kulcsukon betekinteni. Annyiban kapcsolódik ez a kis remek mű a Schubert zenéhez, hogy a Schubert Lied címe Die junge Nonne, az ifjú apáca. Ez egy kései lídje Schubertnek, az egyik legdrámaibb, amit valaha is írt, rengeteg, hát a dalműfaj az elsősorban Schuberthez kötődik. Ezt a darabot úgy képzeljük el, hogy egy viharos éjszakán odakünn mennydörögi villámlik, zuhog a záporeső, és egy ifjú apáca az ablaküvegnek dőlve tekint ki az időnként megvillanó sötétségbe, és végig peregnek fiatal életének filmkockái fejében. Az, hogy végül is megbékélt sorsával, azt onnan is tudhatjuk, nem csak a zenei megoldásokból, hanem abból is, hogy a végén elhangzik egy halleluja, ez az utolsó szó. Megfigyelhetjük, hogy volt gondja Schubertnek a jobb kézzel, a kísérő zongorista még a harangszót is utánozza. Az előadó Lucia Pop volt, Irving Gage zongora kíséretében hallhattuk ezt a nagyszerű liedet. Lucia Popról beszéltünk már, ez az egyik legdrámai belérhető előadása ennek a liednek. Következik Felix Mendelssohn Bartholdy egy vonós négyesének, az utolsó tétel a negyedik, rendkívül energikus tétel, ami az Ezdur vonós négyesnek, az első számot viselő vonós négyesnek a zárótétele. Most az egyes, az ne tévesszen meg senkit, mert valójában ez a második vonós négyes, csak ilyen kronológiai fordítottság áll fenn ebben az esetben is. A mű egészében véve tulajdonképpen a Beethoveni hagyomány, vonos négyes hagyomány egyértelmű tovább vitele. Ugye tudva levő, hogy Beethoven utolsó esztendeiben ugyan vonos négyes, mint a zongoraszonáta írásban, egyfajta ilyen megnyugvást, letisztulást és teljesen új utak keresését mutatta fel. Ez a keresés, azt is mondhatjuk, hogy egyfajta találatba folytatódott Mendelssohn részéről, ugyanis megtalálta a Beethoveni hagyomány romantikus köntösbe való öltöztetésének a módját. A Doric String Quartet, Doric vonós négyes előadásában halljuk ezt a negyedik tételt, nagyszerű beléléssel játszanak. Hallgassuk tehát Mendelssohn Bartholdy S-dur vonós négyesének utolsó tételét.
Mendelssohn numero 1-es vonos 4-esének az utolsó tételét hallgattuk, és fordulunk Chopin felé.
Chopin etüdjeit fogjuk hallani, etüdjeiből néhányat, az Opus 10-esből 5-öt, és az Opus 25-esből 1-et. Ezekkel a stúdiumokkal, mert valójában tanulmány, ezt jelenti franciál az etüd, Chopin zenetörténetet írt, annyira forradalmi megoldásokat talált ezekben az etüdőkben, és mindegyik ilyen rövid darabnak annyira különálló egyénisége van, hogy valójában mindegyikről külön kéne beszélni. Az Opus 10-esből a leghíresebb etüd, ez a bizonyos 12. C-moll etüd, ami az 1831-es varsói felkelésre való orosz intervenció bánatára költötte Chopin. Az orosz cári csapatok ugyanis Európa szerte mindenüve lecsaptak, különösebben fel se kellett kérni őket, ahol egyszer forradalmi megújulás, szabadság, progresszió és egyéb ilyen szörnyű liberális értékek reménye felbukkant, nem hiába hívták őket Európa csendőrének. Ezek az etüdők annyira legendásan nehezen előadhatóak, hogy a zene történet több világhíres virtuózitásáról, notórius előadóról számon tartja, vagy egyszerűen volt úgy, hogy egyszerűen nyilvánosan nem voltak hajlandók eljátszani, mert a rendkívüli technikai nehézségek egyszerűen meghaladták őket. Neveket nem mondok. Viszont annak a nevét, aki ezeket a darabokat el fogja játszani, azt megemlítem, Andrei Gavrilovról van szó, őről már többször beszéltünk. Ő az a bizonyos szerző, aki annak idején a szovjet hatalommal összetűzésbe került olyannyira, hogy valóságos szobafogságba zárták, és Gorbácsovnak hála, sikerült aztán végül is szabadulnia fogságából, és a világ karrier felé elindulnia. Minden idők egyik legvirtuózabb zongoristáját tisztelhetjük személyében, amit itt most meg is mutat ezekben az etüdőkben. A lemez pedig, amin rögzítette 1977-ben ezeket az etüdőket, az a világ egyik legfontosabb és legszebb zongora lemeze, meg kell mondjam. Hallgassunk tehát Chopin zongora etüdjeiből néhányat Andrei Gavrilov előadásában. Thank you.
Jó szokásunkhoz híven gyönyörű muzsikát hallgattunk itt a hangtörténetekben, Chopin etüdőket, egy olyan névvel folytatjuk, akitől nem is olyan rég köszöntünk el, Rózsa Miklós muzsikáját hallgatjuk a folytatásban.
Igen, én akkor kaptam a kedvet ahhoz, hogy feltétlenül valamelyik azt követő adásunkban betehessük a cselló versenyt. Természetesen az egész versenyt nem tudtuk betenni, de a harmadik tételét azt mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe. Annak ellenére, hogy 20. századi zene, 1969-ben volt a premierje, ráadásul a berlini filharmonikusok kíséretével adta elő Starker János. Ennek ellenére mondom, egy véleményem szerint igen követhető 20. századi zenéhez, talán nem annyira hozzászokott fül is követni tudja ezt a nagyszerű zenét. Kifejezetten emlékeztet Kodály és Bartók zenéjére, nyilvánvalóan, hogy Rózsa Miklós feltett szándéka volt, hogy a két nagy elődöt kövesse. Ekkor ő már régóta amerikai állampolgár és hollywoodi zenestúdiók elismert filmzene szerzője.
Ezzel most elgondolkodtam, hogy milyen lehetett Rózsa Miklósnak lenni Hollywoodba, tudván, hogy Bartók mennyire kevésbé volt sikeres annak idején az Egyesült Államokban.
Hát igen, ez egy érdekes kettős történet, ugyanis nagyon sok magyar nem csak, hogy megtalálta a szerencsét Hollywoodban, hanem én meg is fordítanám a dolgot, a szempontot pontosabban. Azt is mondhatjuk, hogy Hollywood az a világhírét és a hatalmas sikereit nagy részben azért sok magyarnak köszönheti. Sok magyar rendezőnek, zenésznek, akik felépítették ezt a hírnevet még a Hollywood aranykorában. Bartók pedig, ő már egy beteg öreg ember volt, amikor Amerikában tulajdonképpen önszáműzte magát, háború és az európai szörnyű nyomorúságok elől, ő egyáltalán nem a meggazdagodás véget telepedett Amerikába, és ez teljesen szabályos volt, és sorsszerű, hogy mégis nem találta meg boldogulását, mint annyi más nagy zeneszerző Amerikában. Például pont Rachmaninov, akivel a múltkor párhuzamba állítottuk, vagy Szergej Prokofjev. Hallgassuk tehát egy igen jeles brit csellós, Paul Watkins csellójátékával, Rózsa Miklós csellóversenyének harmadik Allegro Vivo tételét, akit a BBC Philharmonic zenekar kísér Roman Gamba vezényletével. Thank you.
Rózsa Miklós muzsikával érkeztünk el mai összeállításunk utolsó zenedarabjáig, mely Attila és az én zenei világaink közös metszetében helyezkedik el szerencsére nem egyedülálló módon. Kivel, mivel búcsúzunk ma kedves hallgatóinktól, Attila?
Szerencsére nem szűk ez a metszet, nem egy kis körszelet. Mindenesetre kénytelen voltam a múltkori nagy bőgő virtuóz után betenni most ebbe a műsorunkba, beszorítani Renaud Garcia Fonst, aki az igazság, hogy annyira hihetetlen módon kezeli a nagybőgőt, hogy az ember nem is hiszi el, hogy bőgőn játszik. Sokszor azért is, hogy gitáron, flamenco gitáron, vagy most tudom, hegedűn játszik. Sok hegedű szeretne úgy hegedülni, mint ahogy Renaud mester siratja a nagybőgőjét. Elképesztő technikával játszik, egy 5 úros, teljesen a saját egyéniségére szabott és állított nagybőgőn. Egy 2005-ös Arcoluz című albumáról halljuk a Berimbas nevű darabot. A berimbau és a basszus szó összeötvözéséből származik. A berimbau az egy igen furcsa dél-amerikai, inkább brazil ütős hangszer, ami, hogyha első pillantásra ránézünk, inkább halászfelszerelésnek tűnik, mint sem zenei hangszernek. Tehát a kettő ötvözete adta a darab címét. Hallgassuk tehát a zseniális katalán származású francia nagybőgőművész Renaud Garcia Fon egy extrém virtuóz darabját.
Velük és a muzsikájukkal búcsúzunk, tehát a mai alkalommal kívánok nektek további kellemes estét. A jövő héten ismét várjuk Önöket itt a hangtörténetekben. A viszonthallásra!